Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjában. Egy sorozat végére érünk. Közel egy órás beszélgetésen vagyunk túl egyenként. Lenkai Nórával, Nemény Andrással és Danka Lajossal, és most az utolsó szombathelyi polgármester jelöltet, ez persze nem az érkezési sorrendet jelenti, mutatjuk be nektek, ő pedig Balassa Péter, üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözletem, köszöntök mindenkit.
És még egy fontos dolog, nem csak úgy hallhatjátok őket beszélgetni, hogy én beszélgetek a polgármester jelöltekkel, hanem lesz egy élő nyilvános vitánk is. Június 5-én, mert ezt a Péter jobban tudta, mint én, június 5-én 18 órától a Szimfónia kávézó udvarán, avagy a zsinagóga udvarán közönség előtt fog egymással eszmét cserélni, vitatkozni és gondolatokat megosztani a négy szombathelyi polgármester jelölt. Gyertek el majd oda is, tegyetek fel kérdéseket, és nézzétek meg élőben, hogy ki szeretné ezt a várost vezetni, hogyan, és ezek az emberek, akik erre a feladatra vállalkoztak, hogy tudnak kommunikálni. Most pedig akkor jöjjön Balassa Péter. Ha végig gondolom, hogy kik a szombathelyi polgármester jelöltek, akkor ebből három úgynevezett régi motoros, aki már benne volt a politikai életben eddig is, Nemény, Danka és Péter, és talán Lenkai Nóra az egyetlen új. Ha ezt mondom, hogy benne vagy, van már a politikai életben, akkor igen, már nagyon régóta Balassa Péter hol az országos, hol a helyi politikai élet szereplője, sőt, már polgármester jelölt is volt Szombathelyen, de kezdjük egy kicsit előbb, mert ugye a te nevedet nem a politikából ismerik elsősorban az emberek, hanem a sportpályafutásodból, és ahogy néztem a Facebook oldaladat, így is apostrofáltad magad, hogy családember? Az nem jó.
Az
mit,
nem.
Mit írtál? Család?
A Haladás családtagja, ha a futballra gondolom.
Volt egy ilyen, hogy sportember, lokálpatrióta, és lehet, hogy az volt, hogy családapa.
Így van.
Tehát családapa, sportember és lokálpatrióta. Akkor kezdjük a sportemberrel.
Igen. Szüleimtől örököltem azt hiszem a sport iránti szeretetet, főleg a labdarúgást édesapámtól. Nem titok, én sárvári születésű vagyok. Sárváron a cukorgyári kastély mellett nőttem fel. És ott, mint minden helyi gyerek, mivel töltöttük az időnket, mint a labdarúgással.
Azt hittem, loptátok a cukrot a cukorgyárból.
Volt bejárásom a gyárba, apu ott dolgozott, úgyhogy nekünk is a konyha tetején ott voltak a régi cukorsüvegek, különböző színekbe, piros, zöld, sárga, emlékszem. Viccet félretéve, igen, ott nőttem fel, és a sárvári kinizsi keretein belül kezdtem el futballozni. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, ugye Illés Béla is Sárvárról származik, tehát ha már a labdarúgásnak a, mondjuk, akik első osztályig vitték a futballpályafutásokat, akkor a Stieber nevet sem szabad elfelejteni, Illés Béláit, és hál' Isten jó magam is NB1-be tudtam játszani. Igen, összeforrott az életem a labdarúgással, Sárvári Kinizsivel, a Haladással, az NB1-es labdarúgással, de megjártam minden egyes létrát, voltam másodosztályban, harmadosztályban és megyei első osztályban is. Életem része, imádom, szeretem, és ha tudok tenni érte, akkor megteszek mindent.
Csak egy visszakérdés a sárvári létedre. Tudod most, mi van a cukorgyárral? Lebontották azt az épületet?
Pár hete jártam arra, a kastélyt azt felújították, körülötte a területeket bontásra ítéltették, és úgy tudom, hogy egy projekt lesz majd ott a területen belül. Annyira nem vagyok képbe így a sárvári dolgokról, de azért azt látom, hogy foglalkoznak a területtel, és nem hagyják magára. Szerintem egy gyönyörű, a Rába part mellett egy gyönyörű terület, amivel kell foglalkozni.
De a cukorgyár az eltűnt a földszínéről.
Igen.
Ugye volt egy ilyen hullám, hogy megvásároltak cukorgyárakat, és aztán beszántották őket.
Így van.
De térjünk a sportpályafutásodra. Ugye a legfelívelőbb szakasza az lehetett mégiscsak, amikor a Haladás csapat kapitányaként is futballoztál. Aztán pedig úgy zártad le a sportpályafutásodat, hogy az osztrák, valamelyik osztrák falu kis csapatába játszottál, ugye?
Nem, Répcelakkal zártam le a labdarúgó időszakomat. Ausztriában, Lafnicban voltam, igen, másfél évet. Ott volt egy kitörés, a Lafnic után hazatértem Répcelakra, ahol 13 évet töltöttem, és tavaly igazából egy vezetőként, szakmai instruktorként zártam le a labdarúgással kapcsolatos dolgomat. Ugye játékosként már nem nagyon tudtam szerepet vállalni, próbáltam edzőként és vezetőként segíteni a répszalaki labdarúgásnak és a répszalaki sportéletnek, és a tavaly év volt az, ahol lezártuk ezt a közös utat.
Tehát végleg a sporttal ilyen intenzíven vagy szakmaszerűen megszűnt a kapcsolatod?
Nem, én úgy gondolom, hogy ez most csak egy időszakos, szeretnék még a labdarúgással foglalkozni, meg vannak a végzettségeim, és szeretek gyerekekkel, felnőttekkel is dolgozni, foglalkozni, biztos, hogy még lesz a labdarúgásban a helyem.
Amikor itt leültünk egymással, azt mondtuk, hogy milyen furcsa, hogy ekkora szerepet kapott most a választások előtt Szombathelyen is a sport, és hogy mennyire bele ivódott mindenbe, vagy beleszólt a politika, és te azt mondtad nekem, hogy hát a sportban mindig beleszólt a politika, de akkor most nézzük végig, három nagy szombathelyi sportklub körül zajlik mostanában nagyon hevesen az élet. Hát kezdjük a haladással, mint egykori csapatoddal. Ugye most ott tartunk, hogy már az MB2-es liszense sincs meg a csapatnak, és elméletileg az utolsó meccsüket is lejátszották, vagy az utolsó?
Még lesz egy idegenbeli mérkőzés. Igen. Az utolsó hazait lejátszották, még Gyirmótor lesz egy utolsó idegenbeli mérkőzés.
Megépült a stadion, és már MB2-es csapata sincs a városnak, miközben több futballakadémia is működik Szombathelyen, az Illés Akadémia, a Haladásnak is van egy saját utánpótlás részlege, gondolom én, és ott van Király Gábor Akadémiája is. Hát akkor, hát ha te meg tudod nekünk magyarázni, mi történik itt? Hát
egyelőre azért maradjunk, hogy még MB2-es a Haladás.
Igen. Tehát te még látsz reményt arra, hogy...
Igen, abszolút látok reményt, és jó. Nem az a típus vagyok, aki feladom. Igen, nem egyszerű a szombathelyi futballélet és a szombathelyi közeg. Nem titok, én április közepén Csányi Sándornál jártam. Kértem tőle egy magánbeszélgetést, ahol fogadott, és a Haladás is szóba került.
Sokan szeretnének Csányi Sándortól magánbeszélgetést kérni, igen?
Ugye ez a folyamat, ez már tavaly ősszel érzékeltő volt, hogy valami nem tiszta itt a Haladás labdarúgása körül, de ugye ezt lehetne bővíteni, ezt a kört, mert elég sok egyesületet érint, és egyébként sok szakosztályt érint a Haladással kapcsolatos problémakör. És kértem elnök úrtól egy időpontot, fogadott, és egy jó tartalmas egy órát beszélgettünk, nem csak a Haladásról, hanem nagyon sok minden másról, és ő már ezt jelezte, hogy problémák lehetnek, és problémák vannak a Haladás körül, ami ugye nyilvánosságot kapott már elég régóta, és ugye itt az utóbbi napokban, hetekben felgyorsultak az események. Én egy elég határozott Facebook posztba kiálltam a Haladás család mellett, hogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy a Haladás volt, van, lesz. Ugye ezt az idézetet, ezt minden egyes Haladás szurkoló ismeri, és nagyon őszintén és nyíltan beszéltünk Csányi úrra, hogy mennyire jó a szombathelyi labdarúgásnak. Igen, hogy a város szélén van egy Illés labdarúgó akadémiánk, van a város központjában egy régi anyegyesület, mondjuk úgy, és van a Király egyesület, akik ugyanúgy mind a labdarúgással foglalkoznak. Hogy ezt anyagilag mennyire lehet fenntartani, és mennyire lehet rentábilisan működtetni. Ugye ebben bele lehetne menni, de szerintem ez az egy órás műsor erre nem lenne elég. Addig, amíg állami pénzek vannak, közpénzek vannak bent, és nem minden magántulajdonban van, addig nem tudunk arról beszélni, hogy a politika nincs ebbe bent. Benne van a politika, ha visszagondolok a gyermekkoromra, vagy amikor elkezdtem a labdarúgással foglalkozni, már akkor is volt, hogy az elvtársak telefonáltak, hogy éppenséggel egy labdarúgónak hogyan lehet a munkahely mellől kijönni egy edzésre, és most viccet félretéve ez így működött, vagy hogyan tudtak az önkormányzatok, vagy az államok segít, vagy az állam segíteni abban, hogy a labdarúgó csapatok, labdarúgó szakosztályok tudjanak működni. Azt gondolom, hogy ez a magyar társadalomban is egy nyílt vita. Ugye azt tudjuk, hogy 10 millió magyar futballedző van, és 10 millió magyar olyan ember, aki ért a politikához. De maradjunk Szombathelynél, én is azt látom és érzékelem, hogy nagyon nagy a probléma. Napi kapcsolatban vagyok a szurkolókkal, napi kapcsolatban vagyok azokkal az emberekkel, akik tudom, hogy tenni akarnak a Haladásért, a labdarúgásért. És én nagyon szeretném különvenni a politikát a labdarúgástól, de egyelőre ezt nem lehet megtenni, mert nálam a labdarúgás az kifejezetten szakmai és pénzügyi kérdés. És ha majd itt tartunk, akkor lehet arról beszélni, hogy tiszta viszonyok vannak.
Ugye fontos megemlíteni, hogy Csányi Sándor nem a bank vezéri, mi voltában fogadott téged, hanem ő a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetője.
Így van.
Tehát ezért ha a Haladás helyzetét nézzük, és azt mondtad, hogy fontos a politika, azért mindenki tudja, vagy akár a magyar foci helyzetét, hogy a magyar csapatok támogatói mind egy-egy kormány közeli gazdag pénzemberek vagy vállalkozók. Ahogy a Haladás támogatója az utóbbi időben Homlok Zsolt volt, ahogy ő kiesett a NER családból, mert ugye a Mészáros Lőrinc lányának volt a férje, és elvált, és valahol onnét kezdődik a Haladásnak az újabb anyagi mélyrepülése is. Te milyen megoldást? Mert ugye Homlok Zsolt nem tudja fedezni a Haladás költségeit jelenleg, de ő a tulajdonosi kör vezetője vagy meghatározó embere, és akkor egy ilyen rókafogtacsuk a helyzet. Ő nem engedi, pénz nincs. Szóval milyen megoldást látnál te ebben a helyzetben?
Én nem szeretem ezt a kommunikációt, és szerintem azt hagyjuk, hogy kinek milyen a családi helyzete, meg kinek milyen a családi viszonya, vagy mi történt.
Hanem... Szerethetjük, vagy nem szeretjük, szerethetjük, de az időrendet nézve ez történt.
De ettől függetlenek kellene, hogy legyen ez a történet. Ha valaki tulajdonos, és a tulajdonos vállalja azt, hogy milyen feltételekkel ezt a klubot működteti, akkor a tulajdonosnak mindegy, hogy milyen a magánélete neki azzal, amit a szerződésekben és akár a közgyűléseken, a küldött közgyűléseken vállalt, azokat teljesíteni kell. De úgy megvan az önkormányzatnak a felelőssége, a kisebbségi tulajdonosoknak, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy egy ekkora labdarúgó klub működésében, én is elég sok cikket olvastam, belehozzuk a magánéletet. Azt szerintem szent és sérthetetlen, azt hagyjuk meg a Homlok úrnak. Engem a megoldás érdekel, és az érdekel, hogy a Haladás labdarúgását hogyan lehet szerintem tiszta lappal újrakezdeni, mert annyi sérelem és annyi fájdalom van már itt a tulajdonosok között is, én azt érzékelem, hogy nem tudom elképzelni, hogy ezt egy nagy változás nélkül megússzuk. Az, hogy mi lesz a végeredmény, arra én is kíváncsi vagyok. Magam levelet írtam a sportminisztériumba, a sportállamtitkárságra, ahol napokon belül válasz kell, hogy kapjak a Haladás működésével és labdarúgásával kapcsolatosan. Tehát izgatott vagyok, hogy az elkövetkező napokban milyen válaszokat fogok kapni.
Neked van egy konkrét terved?
Hát konkrét tervem akkor lehetne, hogyha belelátnék a lapokba, de egyelőre nem látok bele a kártyalapokba. Tiszta viszonyok kellenek, és azt szeretném, hogyha lesz egy küldött közgyűlés, vagy lesz egy olyan gyűlés, ahol ezeket a dolgokat majd mindenki az asztalra felteszi, hogy hol tart jelenleg a klub, mert ugye a mínuszos számokat tudjuk, és azt is tudjuk, hogy milyen pénzügyi problémák vannak a klub működésével kapcsolatosan. Akkor onnan lehet majd úgy gondolom egy vonalat húzni, de a licensz kérelem és a licensz elbírálás, valamint hogy hány egyesületet és kiket érint ez az egész döntés, azzal igenis foglalkozni kell, mert nem csak a Haladás labdarúgó szakosztályát érinti.
Jó, ennyit a Haladásról, már megemlíthetnénk most akár a Falkót, akár a kézilabda, de akkor elmenne egészen sport dolgokról beszélni.
Ugye igazából én itt egy taggyűlésre gondolok, majd ahol a taggyűlésen ezt tisztázni kell. Rosszul fogalmaztam, itt a küldött közgyűlés mondtam, tehát taggyűlés kellene.
Taggyűlést.
Legyünk pontos.
Tehát egyelőre mindenki azon gondolkodik, hogy milyen megoldási dolgok lehetségesek. Ami most tény, hogy valószínűleg a Haladás elveszti a licenszét, és akkor maradjunk abba, hogy valószínűleg, mert azt mondtad, hogy semmi sem végleges még itt.
Így van, tényként se kezeljük még ezt a dolgot, amíg az utolsó szalmaszál megvan, addig bízunk benne. Én azt gondolom, hogy a fellebbezés óta eltelt időszakban kellenek olyan történések, amik majd azt fogják elősegíteni, hogy a Haladás mégis másodosztályban maradjon. Erre most itt ebben a vitában, vagy ebben a beszélgetésben nem fogunk tudni választ adni, de én minden követ meg fogom mozgatni annak érdekében, hogy tiszta viszonyok legyenek a szombathelyi labdarúgásban. Mert Szombathelynek minőségi, első osztályú futballra van szüksége. 105 éves klubról beszélünk, és egy olyan közegről, amely Szombathely alapkövét jelenti.
Beszéljünk egy kicsit ezzel kapcsolatban még egy utolsó dologról. Ugye az egyik problémának azt is tekintették, hogy azt mondták, hogy itt túlfizetett játékosok vannak, és egyáltalán a magyar fociba túlfizetettek a játékosok, nem kérnek teljesítményt, és emiatt aztán Szombathelyen se azzal foglalkoztak, hogy saját utánpótlás neveljenek ki a Haladáson belül, hanem sok idegen, légió, stb. De amit én szeretnék kérdezni tőled, te hány évvel ezelőtt is voltál aktív focista?
A profi labdarúgás az 2009-ben hagytam abba Szombathelyen, amikor a Haladással bronzérmesek lettünk,
és
utána az amatőr időszak kezdődött.
Jó, mondjuk egy közel 20 éve. Ha arányosítod, hogy akkor mennyit kereshetett egy labdarúgó, és most mennyit kereshet egy labdarúgó, hogy látod? Valóban olyan mértékben emelkedtek a labdarúgói fizetések? Mert a teljesítmény az szerintem nem változott, vagy inkább kevesebb lett, de te hogy látod arányaiban?
Nem szeretném ezt a részét értékelni. Én abban az időszakban futballoztam, és nagyon sokat köszönhetek a labdarúgásnak, meg azoknak a kluboknak, ahol én profiként szerződést kötöttem. Egy volt tanárom mindig azt mondta, és kicsit tegyük félre a labdarúgás, hogy senkinek nem tiltják meg, hogy tudós legyen, kutató legyen, orvos legyen, labdarúgó, politikus, vagy éppenséggel vállalkozó, mindenkinek ott a lehetőség. És azért nem akarok belemenni ebbe, mert úgy gondolom, hogy senki nem vitatja, hogy mondjuk a Falkósok, és innen szeretnék neki gratulálni, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy a újabb aranyéremmel segítették a klubnak azt gondolom, hogy már régóta felépített brandjét, és nagyon sok szurkoló támogatta és biztatta őket, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy telt ház előtt és egy ilyen fantasztikus sikert értek el sorozatban, jól tudom, 5-ször és 6. bajnoki arany, és senki nem hiszem, hogy vitatja azt, hogy ők ennek ellentételezéseként komoly prémiumot vagy pénzt fognak kapni. Én a teljesítménybe hiszek. Egész életemben azt gondoltam, és abban a tudatban élek, hogy a szorgalommal mindent el lehet érni. Tehát a szorgalom felülírja a tehetséget, és visszatérve nem akarom kikerülni a pénzt. Nem tudom megítélni, mert nem látok bele. Sejtéseim vannak, hallomásom van, hogy ki milyen pénzt keres. Mindig megfordítják, és azt mondják, ha ki az a játékos, akinek oda tesznek az orra elé egy jó szerződést, és azt mondja, köszönöm nekem, ennyi nem kell, beérem a felével. Tehát ez egy kétoldalú dolog. Van egy kérés, mondjuk a klubvezetés részéről, vagy akivel éppen tárgyal, vagy a menedzser, és a játékos pedig eldönt, hogy ezt aláírja vagy sem. Én nem szeretnék senkinek a zsebében turkálni.
Oké, tehát nem volt a szere válaszol.
Nem.
Jó, akkor tegyünk vissza, azt mondtad, mindenki eldöntheti, hogy politikus lesz labdarúgó. Te eldöntötted, hogy politikus leszel a labdarúgói pályafutásod után, és a Jobbik szervezetében kezdtél el politizálni. Aztán azóta sok minden történt a Jobbikkal, és veled is. Tehát voltál te városi képviselő, aztán majdnem lettél megint városi képviselő listáról, ebből volt is ugye egy kis vita, mert az utolsó önkormányzati választásokon a Proszaváriával állítottatok egy közös listát, és amikor erről a listáról valaki bekerülhetett, mert megüresedett egy hely, mert Molnár Miklós ugye elment egy cégvezetőnek, és lett egy üres hely, akkor volt némi vita, hogy te kerüljél be, tehát majdnem bekerültél a szombathelyi közgyűlésbe újra, de nem kerültél, országgyűlési képviselő lettél a Jobbik országgyűlési képviselője listáról, és jelenleg is az vagy. Ha ugye megválasztanának polgármesternek, akkor ez összeférhetetlen, tehát akkor polgármester lennél és városi képviselő, de közben a Jobbik is megváltozott körülötted. Mi történt a Jobbikkal ez alatt a hány éve vagy te ott pártag? Voltál ott? Tehát, hogy tehát mikor is kezdtél a Jobbikban? Meg kéne néznem. Hogy...
Hát hivatalosan 2009, de 2008 decemberében vettük fel egymással a kapcsolatot, és ez féligasság, hogy én politikusnak készültem, én kétszer nemet mondtam, volt irányomban egy megkeresés Vona Gábor és Morvai Krisztina részéről, én kétszer nemet mondtam, és harmadik alkalomra adtam be a derekamat, leginkább Morvai Krisztinának az ellenállhatatlan kommunikációnak köszönhetően. Nagy kérdőjelek voltak bennem, és még egyszer mondom, én kétszer nemet mondtam, és harmadikra ítéltem úgy, hogy akkor próbáljuk meg ezt a lehetőséget. Nem bánom, előnyével, hátrányával, tapasztalatával, hogy ezt felvállaltam. Én a mai napig ugyanabban a kabátban politizálom, és én ugyanazt a vonalat képviselem, amit 2008-9-ben felvállaltam, hogyha egy párthoz én a nevemet adom, akkor minden tudásommal, erőmmel azt fogom képviselni.
Tehát hogy... te változatlanul Jobbik politikus.
Így van.
Csak a Jobbik vezetősége, tagsága, stb. Változott körülötted.
Bocsánat, nem szeretnék közbevágni, és tényleg még egyszer elnézést. Nem csak a Jobbiknál, ez a politikában így működik. Tehát megváltozott a Fidesz, megváltozott az MSZP, a DK, a teljes ellenzék, a magyar politika, és az élet ezt tele van változással. Tehát ne próbáljuk meg csak a Jobbikra ezt kihegyezni, minden változik az életben, a politikai pártok is változnak, a vélemény is változik. Én ugyanúgy abban a politikai pártcsaládban dolgozom, és nem cseréltem kabátot.
Mondjuk azt, hogy akkor a Jobbik helyzete a magyar politikai térképen lett rosszabb, és lett kisebb a támogatottság, ugye kivált belőle a Mi Hazánk mozgalom, és ha úgy nézzük, akkor a Mi Hazánk most beelőzte a Jobbikot elég jelentősen, és a Jobbik pedig elég kis szeletet foglal el a magyar politikai palettán. Mit gondolsz erről? Hibázott-e a párt? Mit hibázott a párt? Hogy látod te így?
Hát ugye a legutóbbi felmérések alapján ugye abszolút nem ezek a mérések, hanem a teljes ellenzékre azt predesztinálják és azt vizionálják a kutatók, hogy egy teljesen más ellenzéki felállás lesz ugye Magyar Péter bejövetelével. Tehát az, hogy kit előzött meg, engem megmondom őszintén hidegen hagy, engem az érdekel, hogy a magyar emberek hogyan tudnak élni. És leginkább Szombathelyen, hogy
tudnak. Tehát akkor a statisztikákat offolod.
Soha nem foglalkoztam vele, én kemény Dénes szavaival élek, hogy az eredményjelző soha nem hazudik, majd az eredményjelző az június 9-én megmutatja, hogy mire fogunk jutni. Jobban érdekel engem sokkal inkább, hogy élnek a magyar emberek, hogyan tudom segíteni az életüket, és hogyan lehet jobbá szebbé tenni a városukat, meg ezt az országot, mert azt gondolom, hogy a teljes politikai elit hibázott az elmúlt évtizedben. A Fidesz sem tündököl abban a fényében, az ellenzék sem, és én változás előtti időszakot érzékelek, és azt látom, hogy az embereknek elege van a kétosztatú politikából, elege van abból, hogy egy Orbán-Gyurcsány tengerben kell évtizedek óta felnőniük, és ez a politikai kétosztatúság az, ami megosztja az embereket, és változásra vágynak.
Említetted Magyar Péter nevét. Jól láttam-e, hogy amikor Magyar Péter itt volt Szombathelyen, akkor a ti egyesületetek, konzervatívok-e, jobb városért egyesület. Pontosan akartam mondani
így
a nevét.
Köszönöm.
Ezért puskáztam. Segítette részben Magyar Péter rendezvényének a szervezését? Vagy csak ott volt a standotok, de...
Én magam az országgyűlésben szólaltam fel, a tagokkal úgy döntöttünk, hogy kimegyünk a rendezvényre, standoltunk, szórólapoztunk, és részt vettünk az eseményen, meghallgattuk Magyar Péternek a felszólalását. Én magam nem voltam jelen, de a tagok igen ott voltak, és a képviselőjelöltjeink.
Mert ez így lett nagyon ahhoz, amit mondtál, hogy az Orbán-Gyurcsány tengely rossz irányba vitte az országot, és ugye úgy kell valami változás, és egy harmadik, és ez kicsit egybecsengett a Magyar Péteri kommunikációval.
Ez nem kommunikáció, ez tény.
Jó.
Tehát összes felmérés azt mutatja, hogy az embereknek eleg van abból, hogy ez az Orbán-Gyurcsány tengely most már eléggé meghatározó időszakot felölelt a magyar politikában, a magyar társadalomban, és egyre inkább frusztrálja az embereket, és változást szeretnének.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert hogy azért az elmúlt évtizedekben mégis te is része voltál ennek a politikai életnek. Hol városi képviselőként, hol országgyűlési képviselőként. És semmit nem tudtatok volna tenni ennek ellensúlyozására?
Honnan induljunk ebbe a beszélgetésbe?
Tehát, hogy csak eszembe jut, hogy mondod, hogy Orbán-Gyurcsány tengeme. De te is aktív szereplő voltál ebben.
És mindig külön utas politikát folytattam. 2010-ben külön indultam, 2014-ben külön indultam, 2019-ben külön indultam, és most is külön indulok, tehát soha nem hittem a kétosztatú politikában. Nagyapám mindig azt mondta, hogy fiam, az éremnek két oldala van, de élére is lehet állítani, tehát van a harmadik vélemény is. Igen, én is azt látom, hogy a politikai dillek, meg azok a politikai mutyik, amik az elmúlt években, évtizedekben történtek Magyarországon, az nagyban az Orbán-Gyurcsány tengelynek köszönhető, mert mindig volt megállapodás, és ezt mondom, most volt városi képviselőként, regionális képviselőként, de jelen országgyűlési képviselőként ezt felvállalom, ezt a véleményemet, hogy igen, rengeteg ilyen dolog vezetett ahhoz, hogy az emberek ezt így lássák, így érezzék, és ez egyre inkább azt vízionálja, hogy változás előtt áll a magyar politika.
Amit te most mondtál, hogy mindig különálló próbáltál maradni, ez egyébként látszott a politizálásodban is.
Így van.
Tehát, hogy az ember nem tudta, hogy ez egy óvatosságból való visszahúzódás, hogy ne vegyél részt közvetlenül a városi nagyvitákban. Ez egy kicsit arisztokratikus magatartás, vagy amit mondtál, a harmadik utas politizálás, de valóban mindig azt lehetett tudni, hogy azt lehetett látni, hogy Balassa Péter úgy kívül van a dolgokon. Nem vesz részt se ebbe, se abba, se amabba. Ha kell, akkor ő a legélesebb politikai viták idején is eltűnik, nincs. Nem vesz benne részt.
Hát ezt azért nem. Tehát ha valaki aktív, akkor én azt gondolom, hogy aktív vagyok, tehát ezt visszautasítom, hogy én félrehúzottam és nem vállaltam fel semmit, mert elég határozott véleményem van sok mindenről. A parlamentben most a frakcióban második legtöbb adványom van. Ha az utóbbi évek vagy az utóbbi évtizedben eltöltött politikai felszólalásaimat, megszólalásaimat nézzük, akkor az egyik legaktívabb képviselő vagyok, tehát ezt azért annyira nem írnám alá. Nem, abszolút nem így látom ezt a részét, és elnézem. kérdés. Tehát mindig is voltak véleményem, vagy mindig is volt véleményem, és lesz is véleményem.
Hogy az országgyűlésbe sűrűn szólalsz fel, azt most, hogy néztem, alá tudom támasztani, meg egyébként is írtunk a hozzászólásaidról. Ugye felvetettél néhány ügyet, az óraátállítás ugye abszolút a te funkciód, hogy úgy mondjam, ez ügyben többször megszólaltál, de ugye ez ügyben nem történt semmi, változatlanul van. És ha jól tudom, akkor te azon, azon az állásponton vagy, hogy ne a régi idő sikjöjjön vissza, hanem a nyugati óraátállításra álljunk át, ugye?
Ugye nem
hozzám akkor most köthető, te a keleti vagy a nyugati nyitást támogatod ilyen
nem hozzám képen. Köthető a dolog, jóval előttem már képviselőtársaim itt az óraállítással kapcsolatosan, talán még Kepli Lajos volt, aki legelőször ezt felvetette. Én folytattam, akkor ez a Jobbiknak volt egy napirendi pontja és törvényjavaslata, mai napig ugye ez függőben van, de azt tudni kell, hogy ez egy Európai Uniós olyan dolog, amiről majd dönteni kell. Mindig halasztják és mindig eltolták, ugye a pandémiának köszönhetően, a háborúnak köszönhetően, és nem volt még ebben konszenzus döntés, de azt is tudni kell, hogy az Európai Unió történetének az egyik legnagyobb online felmérése pont az óraállításával kapcsolatos volt, ami több mint 5 millió embert mozgatott meg, és az volt a vélemény, hogy át kell erre állni. De ugye mind logisztikai és sok szempontból ugye itt meg vannak ellenvélemények, meglátjuk, hogy majd hogy hozza az élet, de nem ez volt a főbb.
Azt akartam, hogy mik azok a főbb ügyek emellett? Lehet, hogy ez a legtöbb embert érítő, vagy leginkább az emberekhez eljutó. Mik voltak azok, amikre azt mondott?
Hát ha már Magyar Péter szóba került, akkor meglepően hallottam, hogy a debreceni főtéren a törvényjavaslatom jött elő, Magyar Péter, a családi pótléknak a duplázásával kapcsolatosan, és hogy tegyük infláció követővé. Ez a parlamenti esküm óta minden egyes bizottságon és javaslatom az folyamatosan bent van. Sajnálatos módon ezt folyamatosan a kormánypárt leszavazza.
Magyar Péter maga jutott erre a következtetésre, vagy hozzásegítetted ezzel?
Nem, nagyon sok jobbikos javaslatot úgy látom, hogy Magyar Péter azt az országjárása során elmond. Én büszke voltam rá, és örültem, hogy a javaslatommal foglalkozik, mert meggyőződésem, hogy 2008 egy változatlan családi pótlék összege az felháborító.
Jelezted is neki, hogy ez a te javaslatod?
Nem jeleztem neki.
Ő mondta?
Hát a felszólalásában mondta, igen. Tehát akkor az ember van. Folyamatosan azért...
Ezt... Nem lopkodott csak úgy, hanem jelezte, hogy ez a...
Nekem azzal semmi problémám nincsen, sőt, ha a kormánypárt holnap beterjeszti, és azt mondják, hogy innentől, akkor én azt támogatni, szavazni fogom, csak 2008-ot a változatlan a családi pótlék összege, de ilyen a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjban vonulása, akár Szombathely adósság konszolidációja, amit hoztam magammal egy friss levelet Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, írtam egy hosszas levelet, amelyben elmondtam a kötvény problémát, és kérném, hogy a magyar állam és Orbán Viktor miniszterelnökként foglalkozzon azzal, hogy 2007-ben egy 33 millió svájci frank denominált svájci kötvénykibocsátásnak köszönhetően Szombathely 17 éve vegetál és letérdelt. Rabszolgaláncra került, hogy ebben a magyar állam vállaljon szerepet és segítsen, mert meggyőződésem, amíg ez a kötvény nincs konszolidálva, addig Szombathely nem tud fejlődni, és itt is a Fidesz és a baloldalnak a felelősségét vitatom, mert ők voltak azok, akik ezt a kötvényt ráengedték a városra, és 17 éve sajnos ennek nincs megoldása. 5 milliárd forintnak felelt meg ez az összeg, ugye akkor 33 millió svájci frank. Az eltelt 17 évben visszafizettünk szerintem közel 8 milliárdot, és a legfrissebb mérlegbeszámoló szerint még 4,3 milliárd forintot kellene Szombathely megyei jogú városának, ugye 100%-os tulajdonos a Szombathelyi vagyonhasznosító cégnek visszafizetni, és ez egy elképesztő teher a város számára, amit én a programpontomban is, és ha már itt szóba került, hogy milyen javaslataim voltak, akkor azt gondolom, hogy addig, amíg Szombathely nem tud ebből az adósságtól megszabadulni, addig tényleges fejlődésre nem beszélhetünk.
A szóvával te egyébként is azelőtt is most is foglalkozol, akkor is az egyik pontod volt, és most is, hogy a szóva konszolidációja, átnézése
így van.
Működésének a vizsgálata. Egy másik dolog, amit azt mondtam, hogy talán végre, különben oknyomoznunk kell, és nekünk kell kiderítenünk, de hát ha az első lökést ehhez megadod, mint aki sokkal régóta jelen van a szombathelyi politikában, itt van az Oladi Plató ügye.
Így van.
Mindannyian láttuk, hogy mi történik ott az elmúlt években, hogy azt a mezőgazdasági területet, vagy mezőt, nagyon sok pici parcellára felosztották, beépítették, gyakorlatilag terek, parkok,
naponta járom, infrastruktúra úgyhogy tudom,
nélkül, így rá, utak nélkül, rossz ránézni, hogy egy normális családi házas övezet kialakulhatott volna ott, és helyette most éppen mi történik. Ebben valószínűleg azoknak van a legnagyobb felelőssége, akik az elején ezt a földet megvették, megszerezték, és azoknak is, akik ezeket a terveket aztán engedték elfogadtatni, vagy elfogadni. Tudod-e, hogy kik voltak ezek?
Ugye én 2010 óta vagyok a Szombathelyi Közgyűlésnek a tagja, és ez a történet ez korábbról indult. Igen, eléggé tisztában vagyok a történettel, és itt is a politikának a felelőssége merül fel, hogy akkor, amikor arról beszélünk, és látom a különböző kommenteket és hozzászólásokat, hogy ez nem az önkormányzat kezelésében van, erre én csak azt tudom mondani, hogy akkor, amikor meg kellett szerezni a telkeket, és utányosan hozzájutni, akkor önkormányzati volt, amikor bele kellene tenni pénzt, és foglalkozni, fejleszteni közműveket, hozzásegíteni a Zuladi Plató ügyében, akkor már nem önkormányzati. Tehát itt is a politikai mutyinak a felelősségét igen
nézzük
fel kell
sorba.
Tárni.
De ez egy önkormányzati terület volt eredendően?
Itt azt kell látni, hogy egy nagyon bonyolult jogi helyzetről beszélünk. És ezt a jogi helyzetet ma 2024 május, hányadikát írunk, bocsánat, 22-ét írunk talán.
Köszönöm.
Mai napig nincs feltárva, és én értem és megértem azokat a városvezetőket, vagy azokat a volt politikusokat, akik felelősséget megpróbálják magukról letolni, és azt mondják, de hát uraim, nekünk ez semmi közünk, ez másnak a kezelésében van. Engem pedig az érdekel, hogy ezt a helyzetet eddig hogyan kezelték. És erre lenne is egy eklatáns példám az Anati kerékpárúttal kapcsolatosan.
Bocsánat. Ezek szerint senki, és te sem mondod ki, hogy mert mindig beszélünk politikai mutyikról, de nem konkretizáljuk őket soha. Nem hiszem, hogy nem néztél volna utána, hogy ez hogy történt. Ki, mikor, hol hibázott? Ki volt ennek a nyertese? Kik voltak benne abba, akik ezeket a mutyikat létrehozták?
Azzal annak a családnak tudok én segíteni, akinek esetleg azt mondom, hogy hát ennyi 15-20 évvel ezelőtt XY ezeket a telkeket fülére megszerezte. Tőlem azt várják, országgyűlési képviselőként is, polgármesterjelöltként, politikusként, hogy ezen változtassak a jelenlegi helyzeten, változtassak az utak állapotán, változtassak
és
a közművek
állapotán.
És vajon, bocsánat,
állapotán. A politikustól nem várják azt, hogy utólagosan, ha valami ilyen a tudomására jut? Akkor azt mondja, hogy igenis fel kell tárni, hogy ki hibázott, hogyan hibázott, és elvenni a lehetőséget is tőle, hogy még egyszer ilyet tegyen.
Egy nagyon érzékeny pontra tértünk, mert ugyanilyen felmérés, és ez már jóval korábbi felmérés, még 2018-as, de azóta ez az arányos csak növekedett, hogy Magyarország a következmények nélküli ország. Tehát amíg azt kezdjük el vizsgálni, hogy az Zoladi Platón mi történt mondjuk a 2000-es évek közepétől kezdve, az senkit nem fog érdekelni ott fent a dombon, hanem az érdekli, hogy legyen a házába víznyomás, hogy ne porfelhőbe menjen haza, hogy legyen közvilágítása, hogy legyen emberhez méltó útja, az, hogy ott az életét le akarja élni. Könyörgöm, ezek az emberek itt fizetnek adót, itt élnek, itt jár a gyermekük óvodába, itt dolgoznak, itt költik el a pénzüket, joggal várják azt, hogy valami történjen. És itt belén folytotta a műsorvezető asszony a szót, a Zanati kerékpárút is megmutatta, hogy igen, lehet máshogy. Ugye a Zanati kerékpárútnál is a vállalkozóból ki kellett volna kényszeríteni, hogy azt az utat megcsinálja. Én voltam, aki anno ezt az egész ügyet felhajtottam, és lám-lám, állami pénzből, ha jól emlékszem, 300 millió forintból a Zanati kerékpárút elkészült. Tehát ha van akarat, van tudás, és a politika akar változtatni és döntéseket hozni, igen, akkor lehet. De ha jól emlékszem, a Zanati belső utaknál is ez volt a probléma, hogy ott is másnak a kezelés, más kezelésébe volt, és végül mégis le lettek aszfaltozva, meg lett csinálva. Tehát én csak a munkában, a politikai akaratban és a döntésben hiszek. Amikor elkezdünk jogászkodni, kifogást keresni, és kommentekbe odaírni, hogy más kezelésébe van, engem ezzel még inkább arra sarkallanak, hogy még többet tegyek azért, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Én tegnap is fent voltam, a hétvégén is forgattunk, és videóanyagot is raktam ki. Egyszerűen emberhez nem méltó az, ami az Zoladi Platón zajlik, és évek óta kimerem jelenteni, hogy egy hazugság áradatba élnek az ott élők.
Azért mégiscsak visszajutok ugyanoda, amit mondtál, hogy ez egy következmények nélküli ország.
Így van.
De ezek szerint nem te leszel az a politikus, aki vissza szeretnél menni és megnézni, hogy ennek mi miatt történt ez a következmény. mert valahogy az emberben mégiscsak az van, hogyha ezt valakik megcsinálhatták, és semmi következménye nincs, akkor majd megint megcsinálják, meg megint megcsinálják, és megint megcsinálják. És aztán majd jöhet az önkormányzat, meg akárki, aki összesöpör utánuk, meg rendbe rakja a dolgokat. Ők meg azt mondják, hogy miért ne csináljuk meg 36-szor is ugyanazt. Tehát nem lehetne egy olyat. Ez most egy abszolút naív, nem is újságíró, ilyen naív állampolgári kérdés. Nem lehetne egyszer olyat, hogy valaki, aki valamiért felelős volt, azt úgy előkeresni, és azt mondani neki, hogy tedd rendbe. De ebből neked ilyen és ilyen hasznod volt. Ennyi és ennyi pénzt nyertél ezen. Akkor most jogilag fordítsuk vissza a dolgokat, és nézzük meg. Minden szabályos volt? Amit te csináltál, oké volt? Vagy téged jogilag felelősségre lehet vonni, és neked valamennyire bele kell szállni abba, hogy ez a probléma megoldódjon. Meg azok, akik hozzásegítettek téged ahhoz, hogy ezt a helyzetet előállítsd.
Nagyon sok jó barátom van Szombathelyen és Vas megye szerte. Török Zoli, barátom, gázszerelő, mindenki ismeri.
Zozó, igen.
Ő mindig azt mondja, hogy tegyük tisztába a Rankát. És köszönöm ezt a kérdést, és erre hadd válaszoljak. Készültem erre a beszélgetésre, és megnéztem, hogy az elmúlt években, évtizedekben nagyon nem kellett azért bujkálnom a online világból, online térben, mert azért tudom, hogy kivezette ezt a várost. Én 26 évet öleltem föl. Szabó Gábor polgármesterségétől induljunk el, ugye kapott 4 évet, utána jött 2 ciklus Ipkovics Györgytől, jött 2 Puskás Tivadar ciklus, majd most ugye Nemény Andrással van egy ciklus. Ez 26 év, 13 évet kapott a Fidesz, 13 évet kapott a baloldal. És erre én most nagyon gyorsan vissza tudom pattintani a labdát, hát ott kellene keresni a megoldást. Tehát 26 éve csak a Fidesz és a baloldal váltogatta egymást, tehát a felelősség az az övüké, és ezt itt kimerem jelenteni, és pontot is tudok tenni a végére. Tehát akik ebben az egész történetben részt vettek, azok ők voltak az elmúlt 26 évben, akik döntési pozícióban voltak. És ők mindig tudtak állapodni egymással, mindig megvoltak a politikai alkuk, és mindig megvoltak a politikai mutyik, hogy ezt túléljék. És ez tény, ezt nem Balassa Péter mondja, ez tény.
Értem, ezt a 13 év jutott egyiknek, 13 év jutott a másiknak. Most akkor ideje, hogy váltás történjen, mondjuk jusson nekem is valamennyi, egy másfajta politizálásnak, de akkor ennek a másfajta politizálásnak része lesz ez a visszafelé felelősségre vonunk? Nem engedem ezt most.
Nyugodtan. Ugye, hogy visszafele milyen vizsgálatokat és milyen feljelentéseket lehet tenni, ugye mindig megkaptam, hogy én voltam a feljelentős Balassa, és soha nem értünk el semmit. Ugye a szavakötvénnyel kapcsolatban is volt bejelentésem, feljelentéssel, ami ugye azt mondták, hogy itt nem történt semmi, semmi látnivaló nincsen. Hát az ugye az élet nem ezt igazolta, mert látjuk a számokat, és látjuk, hogy milyen terhek történtek. Meggyőződésem, hogy egy elhibázott és egy elképesztően rossz döntés volt, ha forintosítás és ilyen helyzetbe hozták a várost. Nem vagyok joghatóság, nem vagyok Polt Péter, nem vagyok az az ember, aki visszafele tudna bármit vizsgálni. Én egy országgyűlési képviselő vagyok, korábban városi képviselő voltam, és ahol én úgy éreztem, hogy valami nincs rendben, vagy nem azt látom, hogy ez tiszta dolog lett volna, akkor én igenis ott felemeltem a szavamat, és tettem akár feljelentést, bejelentést, vizsgálatot kezdeményeztem. Nem szeretik ezeket a képviselőket, főleg nem a kormánypártiak, de úgy látom néha még az ellenzékiek sem szerették, hogy miért akarok én minden ilyen dologban megnyilvánulni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 17 évnek a politikáját látva Szombathelyen, ennek a városnak sokkal előbbre kellene tartania. És én most azzal kezdek el foglalkozni, hogy most itt újra elkezdünk vizsgálódni, és újra megnézzük azt, hogy ki mit tett, azzal nem fog a város fejlődni. Én elég sok programpontban a civil egyesületünkkel, a Konzervatívok egy jobbvárosi egyesület tagjaival egy komoly programpontot raktunk össze, 12 programpontból álló olyan...
Itt is van előttem.
Így van, olyan dolgokat, ami életszerű, megvalósítható és Szombathely fejlődését segíteni elő. Én nem akarok a múlttal foglalkozni, ne jelennem meg a jövővel szeretnék foglalkozni.
Akkor nézzük rögtön az egyesületeteket.
Nézzük.
Tehát egy érdekes folyamat indult el a politikában, már az előző választások idején is ugye egy ilyen Szombathely tömörülésbe indult a baloldali ellenzék, és nyerte meg a választásokat. Azóta nagyon sok városban lehet ezt tapasztalni, hogy nem egy párt színeibe indul mondjuk a polgármester, vagy nem egy párt színeibe áll össze a lista, hanem egy civil egyesületet hoznak létre, és annak a színeiben. Így te nem a Jobbik polgármester jelöltje vagy, hanem a konzervatívok egy jobb városért egyesületé. Mikor hoztátok ezt az egyesületet létre? Mit kell tudni erről az egyesületről? És miért nem Jobbik képviselője vagy? Tehát szerinted miért történt ez a folyamat?
Nagyon könnyen tudok
vagy
erre
jelöltje, bocsánat, ne Jobbik képviselője erre. Vagy, de nem a Jobbik jelöltje.
Nagyon könnyen tudok erre válaszolni. Ugye 2018-as választást, amikor vártuk Vona Gáborra, és a választás éjszakán azért a Jobbik egy elég nagy felhatalmazást kapott akkor 2018-ban. Már előtte is és az utána levő időszakban is mi bejelentettük, hogy az önkormányzatokba pártmentes önkormányzatokat szeretnénk, tehát pártpolitikamentes önkormányzatokat. És azért tudok erre egyszerűen és gyorsan reagálni és válaszolni, mert 2019-ben is ugye mi már a civil egyesülettel közös indulásban ugye külön indultunk, tehát a Proszovária Jobbik közös indulása az már akkor is egy civil indulás volt. Mi ugyanazt a vonalat és ugyanazt a dolgot vittük tovább, nagyon-nagyon jó képviselőjelöltekkel.
Mikor hoztátok létre?
Tavaly májusban alakultunk, és tavaly májusban volt, amikor úgy döntöttünk, hogy bejegyzés alá fogjuk ezt a civil egyesületünket kezdeményezni és indítani. A kapcsolatot a 19-es választás óta folyamatosan fenntartottuk, nagyon sok emberrel, nagyon sok baráti kávézásban és nagyon sok olyan beszélgetésben volt részem, ahol elmondták, hogy igen, a civilségre és a függetlenségre szükség van. Szombathelyen a szombathelyi közülésben mindig volt hangja a civilségnek, és nagyon sokan egyre inkább elutasítják azt, hogy pártok legyenek. Tehát helyiek döntsenek, helyi vállalkozók, helyi értelmiségiek, legyen az akár egy ügyvéd, legyen egy tervezőmérnök, egy vállalkozó, bárki, de igenis szeretnének beleszólni Szombathely életébe. Az Éjjel Szombathely ugyanígy döntött, de azt tudni kell, hogy ők is ugye a politikai pártokat képviselik, tehát mint az MSZP-től, LMP-től, Momentumtól át, ugye elég sok képviselőt összefoglal és átölel az Éjjel Szombathelynek a szövetsége. Mi hasonlóak vagyunk, de civil és független egyesületként indulunk, akik változást szeretnénk.
Meg is van az összes jelöltet, minden között.
Nagyon sikeresen és nagyon gyorsan. Összejött, igen.
Mit jelent számodra a konzervativizmus?
Leginkább az értéket. Tehát értéket teremteni, megtartani, a szélsőségektől mentes, és a tradíciók. Én azt gondolom, hogy a 12. pontban nem véletlenül írtam a Szombathely pontját, hogy határozzuk meg, hogy kik vagyunk mi szombathelyiek. A tradíció, az értékképviselet, az, hogy értéket teremtsünk és azt megtartsuk, azt gondolom ez egy nagyon-nagyon fontos értéke egy városnak, egy vezetőnek, egy testületnek, de Szombathely történelmének is. És nem véletlenül hagytam a 12. pontban, mert a konzervatívok egy jobb városi egyesület úgy döntött, hogy próbáljunk meg egy ilyet összehozni. A Szombathely lakosság akár egy hétvégén vagy egy napon összejön, a városrészben élők versenyeznek egymással, megismerik egymást, főzőversenyt tartunk, és legyen egy hagyománya, legyen egy olyan lokálpatriotizmus a Szombathelynek, ami azt gondolom az elmúlt években, évtizedekben elveszett.
Igazából egyrészt a pártokat akarod ezzel, ha jól látom, kiküszöbölni, hogy nem pártcsoportosulások mentén történjenek ezek a rendezvények, ami régebben még inkább jellemző volt, de más. Másrészt ez a, hogy erősítsük az identitást, ez most megint valami olyan dolog, amit minden városban látsz. Itt látod a plakátokat, hogy mindenki szombathelyi. Voltam valamelyik városban, és az volt, nem is tudom, melyik volt, Győr több, mint egy város, és ilyen plakátokat láthat szerte széjjel, tehát, hogy ez az identitás, pontosan nem is tudja az ember, hogy mit akarnak ezzel, de ez is valamilyen identitás növelő program akar lenni, vagy mi ez? Miért gondolod azt, hogy ha összegyűlünk egy napra, és főzőversenyt rendezünk, akkor attól erősödik a szombathelyiek identitása? Tehát, hogy nem attól erősödnének ezek a dolgok, ha Szombathelyen olyan dolgok történnek, olyan dolgok jönnének létre, olyan parkjaink lennének, olyan útjaink lennének, olyan iskolánk lennének, a Szombathelyről elszármazott emberek olyan dolgokat hajtanának végre, hogy úgy kihoznánk magunkat, hogy igen, ez is Szombathely, Szombathelyen ez milyen jól néz ki, ha ide jön valaki ebbe a városba, akkor milyen elégedett azzal, amit lát. Szóval egy kicsit nem értem, hogy ez mire épül.
Hát ezért van a programpontjaink között. Azért, mert egy elképesztően szétszakított társadalom lett a magyar. És ha most ezt Szombathely városára értjük, abszolút lehet látni, és nem véletlenül mondtam ezt az elmúlt 26 évet, hogy itt a pártpolitika volt az akár jobbról, akár a baloldali összefogásból, ami azt gondolom, hogy ilyen feszültségeket generált. Az, hogy valaki önmeghatároz lokálpatrióta akar lenni, az mindennek az alapja. Tehát egy családi értéknek is, egy ember lételemében a célok, az érték, hogy valamit képviseljek, az anélkül nincs élet. Tehát én nagyon-nagyon ragaszkodom ehhez a pontunkhoz, sőt gondolkodtam, hogy az az első pontja legyen a Konzervatívok egy jobb városért egyesületnek, mert akár labdarúgóként, családapaként azt tudom mondani, ahol biztonság, nyugalom van, van egy érték, és bízunk egymásban, ott minden csak fejlődhet, és minden jó lehet. Én azt látom most, hogy elképesztő feszültség van az emberekben, gyűlölet van, elegük van a politikából, nem hisznek senkinek, és őket teljesen más Magyarországot, más Szombathelyet és más életet szeretnének. És ezt nagyon-nagyon régóta érzem, és nem mint országgyűlési képviselő, hanem családapa, aki a boltba jár, a piacra járok, emberek között vagyok, hogy rengeteget csalódtak. És kellenek apró pontok, kellenek olyan nüanszok, és meggyőződésem, hogyha Szombathelyen egy hétvégére össze tudunk jönni, megismerjük egymást, beszélgetünk. 1000% biztos vagyok benne, hogy ez a városnak a fejlődését elősegíti. Nem hiszek az ellenségeskedésben.
Tehát
nem hiszek...
a bizalmat akarod visszaállítani,
így
ha
van.
Jól veszem észre.
Így van.
Jól emlékszem, hogy te egy emlékművet is szerettél volna felállítani? Ez melyik is volt
Trianon.
Pontosan? A trianoni. Ez hogy áll most?
Hát én erre nem tudok választ adni. Több mint egy évtizede ezt már kezdeményeztem, ebbe is több ígéret volt, én ajánlottam föl képviselőkeretemet, rengeteg javaslatot tettem, de valahogy a mai napig nem sikerült még egy ilyen trianoni emlékparknak a létrejötte, ami megint csak azt mutatja, hogy...
Hol akartad ezt, vagy hol szeretnéd
ezt? Több helyszín volt, ugye a jelenlegi városvezetés és a mostani közgyűlés az máshogy döntött, egy más helyszínre. Igazából én mindent támogatok, csak meggyőződésem, hogy lennie kell Szombathelynek egy ilyen emlékhelynek. És a mai napig nem történt ez, meg nem valósult meg.
Ugye a Trianon kérdés maga, nehéz kérdés. Tehát valószínű, ha te azt úgy nevezted volna ezt az emlékművet, hogy Szombathely identitása, vagy a szombathelyi összefogás emlékműve, vagy a Szombathely város emlékműve, akkor egyszerűbb dolgod lenne.
A programpontunkban nem a Trianon emlékhelyről értekeztem, egy teljesen más dologról, ez egy más történet. Úgy tudom, hogy van közgyűlési döntés, én várom, hogy ezt mi hamarabb majd valaki felolvassa, és legyen egy ilyen, mert a történelmünkhöz hozzátartjuk, és biztos vagyok benne, hogy Szombathely városában egy ilyen emlékhely el kell, hogy férjen, és kell, hogy legyen egy ilyen emlékhely.
Mi a véleményed arról, ami Vona Gáborról történt?
Nem véletlenül vártam ki. Egy nagyon felkészült, nagyon tisztességes embert ismertem meg a személyében. Közel egy évtizedet együtt tudtunk dolgozni, mai napig tartom a kapcsolatot. Gáborral, akár ha könyvbemutatója van, vagy bármilyen esemény, amit akár a Facebookra, vagy az online térbe felrak. Egy felkészült, komoly embernek tartom. Ő 2018 választás éjszakája hozott egy döntést, amit ugye ő megígért, hogyha nem lesz választási győzelem, akkor ő lemond a pártelnöki tisztségről. Ami szerintem hiba volt, mert a következő Jobbik kongresszus az újra megválasztotta volna, és újra felkérte volna, hogy ezt a közösséget vezesse. Ő máshogy döntött, és fél évtized elteltével most úgy döntött, hogy a másik reformkorral visszatér a politikai küzdőtérre. Ő is a civilséget, a függetlenséget közvetíti. Meglátjuk, hogy mire jut a Gábor. Nagyon nehéz pálya, politikai pálya, és én azt látom, hogy a választópolgárok azt, hogy valaki lelép és utána visszatér, azt már annyira nem kultiválják és nem támogatják. Én nem látom már azt az erőt benne, mint 18-ban láttam.
Mit gondolsz, ebben mennyi, mekkora szerepe volt annak a politikai karaktergyilkosságnak, amit ugye azért ellene nagyon keményen folytattak?
Én sok mindent tudok, de erről nem szeretnék beszélni. A Gábor nagyon nehezen élte meg ezeket a dolgokat, de nem felmentve, ez mindegyikünkre igaz. Tehát ezzel együtt kell tudni élni. Ha valaki politikai pályára megy, az szokja hozzá, hogy esetleg követik, megfigyelik, minden mozzanatát, minden lépését figyelik, ez hozzátartozik ehhez a politikai pályához, és ha hibázik, az könyörtelenül kihasználja a politikai ellenfele. Igen, Gábor hozott egy döntést, és az volt, hogy akkor távozik a választás éjszakáján.
Mi a véleményed a mostani Magyar Péter jelenségről?
Hát ugye erről elég hosszasan most már kifejtettem a véleményemet. Ez az emberi szervezetnek talán a, hogy szokták mondani, az immunrendszer, amikor érzékel valamit, hogy itt valami nem stimmel ebben az országban, és a köztársasági elnök botránynak a kirobbanása óta van ez a felfutás, tehát meggyőződés.
Te is így nevezed, hogy köztársasági elnök botrány? Nagyon érdekes az elnevezése. A jobboldaliak azt mondják, hogy Novák Katalin botrány. A többiek meg azt mondják, hogy a felmentési, vagy hogy mondják, kegyelmi botrány.
Kegyelmi botrány. Hát ugye közjogi méltóság, tehát mindenkit azért próbáljunk meg úgy.
Mármint igen, tehát hogy azt akartam mondani, hogy az egyik oldal, tehát a Fidesz féle oldal csak Novák Katalin nevéhez szeretné kötni, hogy nincs is hozzá közük. A többiek pedig azt mondják, hogy ez egy kegyelmi botrány, aminek sok szereplője volt.
Így van. Tehát magát a folyamatot onnan lehet érzékelni. De ha megnézzük, hogy a magyar gazdaság és a magyar politika és a magyar társadalom egy elképesztően rossz állapotban van, akkor lehet, hogy még anélkül is ez a dolog megtörtént volna. Én tényleg azt érzem, és azt gondolom, hogy nagyon nagy változások előtt áll Magyarország. Tehát az emberek például a tavalyi inflációt nézem, és az, hogy a magyar gazdaság hogyan teljesített, vagy a pandémia óta a háborús helyzetben, vagy akár az elmúlt éveknek a politikája milyen feszültségeket, mit generált a magyar emberekben, ne csodálkozzunk, hogy itt tart most a magyar politika, meg itt tart a magyar társadalom, hogy ilyen véleményben, hogy mindenkiből elegük van, változást akarnak, jöjjön valami új, jöjjön valami más, mert ezt tudjuk, ismerjük. Bocsánat.
Mikor azt mondtad, hogy konzervatív értékrend, akkor most meg kell kérdeznem tőled valamit, ami nem
Nyugodtan.
Tudom, hogy pletyka vagy valóság.
Nyugodtan.
Tehát elterjedt a városba, hogy te voltál az, aki jogilag eljárást indítottál, vagy kezdeményezted, hogy ne harangozzanak a Szent Márton templomban, mert zavarja a belvárosi lakókat?
Nem, ez teljesen fals. Nem. Nekem egy magánbeszélgetésem volt, egy toronyi településnek a harangozásával, harangjátékával kapcsolatosan.
Sí vagy torony, nem. Igen.
Én hozzászoktam, igen, köszönöm, ahol lakossági
azért megkereséssel. Azért kérdeztem, hogy pontosan mi történt, mert ezt csak ilyen pletyka szinte hallottam,
nem,
hogy a
Balassa,
aki konzervatív, képes volt egy templom harangozásával kapcsolatban.
Ugye ezt a történetet teljesen kifordították, és vártam, hogy lesz ez a kérdés.
Hát, hogy
ugye a lakossági megkereséssel és a szomszédokkal volt egy megbeszélés, igen, van ott ingatlanom, és azt is szeretném tisztázni, hogy ezt édesanyámtól örököltem meg, és azért méltatlan, hogy különböző cikkekben arról értekeznek, hogy nekem éppenséggel hol van ingatlanom, vagy sem. Tehát édesanyámtól, amikor ezt az ingatlant megörököltem, akkor a szomszédokkal és a település lakóival egyeztetve... Ez torony. Volt egy magánbeszélgetés, és a magánbeszélgetésen a püspök úrral is találkoztunk, és ő is úgy ítélte meg, hogy ez túlzó és nem megfelelő. Ebből lett jogi ügy, politikai ügy, nagy cikkeket írtak, hogy én a harangozást akarom megszüntetni, vagy a harangjátékokat. Persze ez nem igaz. Itt arról van szó, hogy és azt kérték az ott élők, hogy nem kell 6 perceket, meg 4 perceket harangozni, meg harangjátékokat, hanem elég egy pár másodperc, és ugye egy napon ez 13-szor történik meg, tehát óránként megy ez a játék, és ez zavarja az ott élőket.
És most mi van ezzel? Van még harangjáték toronyban, vagy nincs?
Van, változott. A negyedet, a felett és a háromnegyedet már nem ütik, csak egészkor, rövidebbek, de ugyanúgy megvan a 13 harangjáték és a harangozás.
Szóval kompromisszumos.
És tiszteletbe tartjuk, és én is tiszteletbe tartom.
Kompromisszumos megoldás történt.
Így van.
Jó. És akkor a végén... Mondd el nekem, és a hallgatóknak, és a nézőknek. Van nektek 12 pontotok. Erről már beszéltünk az Oladi plató és a Szova ügyeit érintőlegesen, de mégis, ha összetudnád foglalni, ha te lennél a polgármester, mik lennének az első lépéseid, mik lennének a legfontosabb lépéseid, és főleg honnét szereznél mindehhez anyagi források?
Mennyi időnk van erre?
Legalább 5 percünk.
Legalább 5 perc. Az egy képviselő felszólalásra általában elég a parlamentben. Először is szeretném megköszönni minden egyes választópolgárnak, meg szombathelyi polgárnak, aki a ajánlásával támogatta azt, hogy én polgármester jelölt legyek, ugyanígy a jelöltjeinkre. És azt is szeretném kijelenteni, és nem titok, hogy azért a Konzervatívok egy jobbvárosért egyesület nem ebből a 12 emberből plusz Balassa Péterből áll, hanem egyre több ember van, aki segíti a munkánkat. és egyre több ember látja úgy, hogy változásra van szükség. Nem kikerülve a kérdést, és tényleg még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy ilyen gyorsan pár nap alatt összejött az ajánlásgyűjtés. Egy óriási megtiszteltetésnek veszem, hogy polgármester jelöltként indulhatok. Ugye korábban ezt már megadta nekem a jó Isten, hogy Szombathelyen akkor is polgármester jelöltként elindulhattam. Aki ismer, az tudja, hogy egyenesen, karakánul és szorgalommal teszem a dolgomat. És június 9-én, majd amikor lesz egy választási eredmény, ezt el fogom fogadni, és gratulálni fogok a győztesnek, ezt mindig így tettem. Tehát mind 10-ben, 14-ben, 19-ben mindig elmentem éjszaka, és kezet ráztam a regnáló polgármesterre, vagy a győztessel. Én változást szeretnék. Változást szeretnék, mert ez a város sokkal többet érdemel, mint amit az elmúlt 20 évben produkált. Ahogy elég sokat beszéltünk róla, hogy itt a politika martalékává vált. És engem nagyon zavar az, hogy Szombathelynek nincsenek elkerülő útjai, Szombathelynek nincsen szállodája, Szombathelynek járhatatlanak az útjai, Szombathely nem lehet közlekedni, Szombathely 600 forintért parkolok úgy, hogy megnézem az 5. kerületbe, a parlament mellett a Nádor utcába ugyanennyi a parkolás. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy 19-ben egy baloldali városvezetés azzal kampányol, hogy olcsóbb lesz a parkolás, majd az az első, hogy 600 forintra felemelik, ami méltatlan és szerintem felháborító. Hűtükörképe a Szavária nagyszálló Szombathely városának. Hűtükörképe az, hogy az elmúlt években, évtizedekben...
Már ott van a Claudius is azért.
Így van, sorolhatnám a elég sok olyan területet, ami sajnálatos módon mai napig ott áll mementóként. Rengeteg olyan dolog zavar, amit megígértek a választópolgároknak, akár az Aditér környékét nézzük, a vasútnak a környékét nézzük, ígértek nekünk Puskás-Tivadar útnak a megnyitását, ígértek metodikai központot, ígértek uszodafejlesztés, wellnessfejlesztés, tehát ebben a városban már annyi mindent ígértek, és látjuk, hogy mi a valóság. És én a tények embere vagyok. Én mindig annak hiszek, ami megtörtént, megvalósult, átadták. 16 éve politizálom, és 16 éve segítem, azt gondolom, a szombathelyiek életét, amivel tudom. Vagy városi képviselőként, vagy regionális képviselőként, vagy országgyűlési képviselőként, jelenleg pedig polgármester jelölként. Szerintem az a program csomag, amit mi letettünk az asztalra, az egy nagyon komoly és egy nagyon jó programcsomag. A Facebook oldalon, online térben látható, 4 alappillére van, amit ugye lefektettünk, és mindenki által elérhető, valamint még plusz 8 olyan opcionális programpontunk van, amelyet szeretnénk megvalósítani, és én is szeretnék megvalósítani. Hogy erről honnan lesz pénz, és hogyan lesz pénz, az az első és a legfontosabb. Az a szavakötvény. Ez egy olyan alaptétel és egy olyan alaptézis, amíg nem szabadulunk meg a szavakötvénytől, addig nem nagyon lehet gazdaságfejlesztésről beszélni, azt is elmondom, hogy miért. Szombathelynek van egy működő gazdaságpolitikája, ha jól néztem, egy 31 milliárdos költségvetési főszege, 10 milliárd fölötti adóbevétele, ami nem rossz. Tehát Szombathely gazdaság teljesítő képessége jó, de van rajtunk egy olyan teher, ami miatt nem tud fejlődni ez a város, csak vegetálni tud. Olyan szintű vagyonfelélés van, és olyan szintű vagyonfelélést történt az elmúlt évtizedekben, ami sajnos csak ahhoz elég, hogy a szavakötvényt törlesszük, és plusz forrásokra, plusz fejlesztések nincsen. Nem véletlenül is elhoztam magammal ezt a levelet, oda is adom ajándékba, kell egy példányba.
Hogy gyűjtjük az ilyeneket?
Orbán Viktornak címzett levelem, ami a mai napon el is ment, ez pedig az úgynevezett szavakötvénynek a konszolidációja, ahol az ország miniszterelnökét megkérem arra, hogy az adósság konszolidációval foglalkozzon a szava átvilágításával, és azzal, hogy Szombathelytől ezt a 4,3 milliárdos kötvénytartozást ez vállalja át a magyar állam, mert addig érdemi fejlesztésre és érdemi gazdaságfejlesztésre nem tudunk beszélni.
Te hiszel abban, hogy a magyar állam átvállalja ezt?
Abszolút. Hát 2011-ben volt egy önhiki, ahol 18 milliárd adósságot vállaltak el Szombathely megyei városától. Ugye azt tudni kell, hogy a baloldal által 18 milliárdos adósságot halmozott föl Szombathely megyei város. Szombathely 5. legeladósodottabb város volt 2010 előtt. 2011-ben a magyar állam átvállalt 18 milliárd forintot Szombathely megyei városától.
És ennek az fejébe kapott dolgokat.
Így van, de azt senki nem tudja, bocsánat, hadd mondjam végig, azt senki nem tudja, hogy akkor ebbe a szavacsomagot miért nem tették be. Tehát egy kétharmaddal bíró fideszes, akkori fideszes városvezetés 3 alpolgármesternek hogyan nem jutott eszébe az, hogy ezt a kötvényt beletegyék az állami adósság konszolidációba.
Te Orbán Viktort szeretnéd kérni arra, hogy vizsgálja át a szava működését?
Nem, én az egész működést és az egész szavakötvénnyel kapcsolatos történetet igen szeretném, hogyha miniszterelnöki szinten lenne. Meggyőződésem,
akkor
hogy addig...
Akkor te mégis bízol valahol a miniszterelnökbe és a kormányba.
Egy megválasztott kétharmaddal bíró kormány miniszterelnökének írtam egy hivatalos levelet, ahol szakmailag kérem, hogy a SZOVA működésével és a SZOVA 4,3 milliárdos kötvényadósságát azt a magyar állam vállalja át, ahogy 2011-ben az ő kormányzás alatt már a kormány egyszer megtett.
Kérdés, hogy mit tud adni most ennek fejében?
Én minden követ megmozgatok annak érdekében, hogy Szombathely fejlődni tudjon. Még egyszer mondom, nem tudok máshova fordulni, mint Magyarország miniszterelnökéhez.
Érdekes, el fogom olvasni, mert sokat mutathat arról, hogy gondolkodsz, vagy hogy szeretnél gondolkodni polgármesterként, és akkor lehet, hogy erről majd tudunk beszélni abban az élő vitában is, amikor remélhetőleg találkozunk egy
megtisztelő, és köszönöm a meghívást.
Hét múlva. Köszönöm, hogy itt voltál, és ezt elmondtad nekünk. Balassa Pétert hallhattátok, aki indul Szombathely polgármesteri tisztségéért. Jobbikos képviselő jelenleg az országgyűlési az országgyűlésben, de egyébként egy civil egyesület jelölteként, a Konzervatívok egy jobb városért civil egyesületeként, egyesület jelöltjeként száll majd ringben. Na, jól elfáradtam itt az első óra végére, pedig te beszéltél többet. Köszönöm nektek a figyelmet. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha szeretnétek még több ilyen beszélgetést hallani, és természetesen támogassátok a Nyugat működését, ha lehetőségetek van rá. Köszönöm szépen, sziasztok, és Balassa Péternek is köszönöm.
Köszönöm megtisztelő figyelmet.
Rozná Gyöngyit hallottátok.